amikor megszólalt Miriam McCabe, akkor Kembe szóra el, azt mondtam, na igen, tehát ismerős volt a hangulat, és ismerős volt nyilvánvaló az énekes meg a dal is. Egy pillanatra Afrikában érezted magad?
Igen, az első pillanat, egyébként köszöntök minden kedves hallgatót, meg téged is, köszönöm szépen, hogy itt lehetek, de hát az első pillanat, amikor Malaika, fölcsendült ez a szó, akkor így azonnal az ugrott be, hogy este van, Brazzaville-ben vagyok, a unoköcsémmel sétálunk egy helyre, leülünk egy műanyag székre, egymás mellett 20-30 hely, mindegyik helyből különféle zene recsegve, ropogva üvölt valami hangfalról, és közben esszük a grillezet akárminket, és isszuk a sörünket. Tehát meg
jó hely ez?
Jó. Így nagyon komoly. Jó, jó.
És hány unokaöcséd van kint Afrikában, össze tudtad számolni? Sok?
Hát mivel abból kell kiindulni, édesapámnak 12 testvére van. Hát nyilván ők is tartották a hagyományokat, tehát nem egy-kettő gyerek született. És akkor, hogyha ezeket így elkezdjük multiplikálni, akkor lehet, hogy furcsa számot kapunk meg a végén, de egész sok van. Akivel szorosabban tartom a kapcsolatot, őt úgy hívják, hogy Michel, ő egy katonatiszt úriember, és hát vele most már ilyen, vannak ezek a közösségi portálok, meg közben már lehet nézni egymást, mikor beszélgetünk a másikkal, tehát ott most már fejlődött annyira az a közeg, hogy már nem kell arra várni, hogy amikor érkezik oda a levél, pedig már még volt ilyen is, 95-ben még nagyon leveleztünk, és akkor 2 hét, vagy 3 hét alatt érkezik.
Hát ez most már felgyorsult.
Persze.
Azért. Kíváncsi vagyok arra, hogy te tudom, hogy ott hagytad a jobban rosszban családoddal akartad tölteni az időt jó részét, miután megszületett a lányod, de azóta a Magyar Afrika Társaságnál dolgozol. És éppen a napokban indult a Magyar Afrika Társaság szervezésében, talán Ugandába, egy orvos csoport, mert ott egy kórházat építetek, és hát nagyon nagy szükség van ott az európai orvosokra.
Igen, ez kettő dolog, ugyanis az orvosi missziók, azok már más országokban is voltak, mint a demokratikus Kongo, Madagaszkár, Mali, stb. Ez már a 11. a sorban, ez a misszió, és emellett van egy másik projekt, ez a kórházépítés, aminek mostanában zajlik majd le az alapkőletétele, és hát, ha minden jól megy, akkor 2016. január környékén már akkor az alapellátási szinten működnek ott a dolgok, és nyilván van erre egy segítség, mert ez egy kórházat építeni, azért egy nagy szó így hirtelen, de természetesen Miskolci városi vagy megyei kórháznak a segítsége azért kellett ez.
És miért pont Miskolc?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nyilván ők voltak azok, akik partneri helyzetet találtak ebben. Nem tudom. Tehát igazából folyamatosan várjuk azokat az embereket, vagy támogató szervezeteket, akik ebben lehetőségeket látnak. Ugyanis vannak lehetőségek is. Ugye nagyon aktuális ez a téma, hogy nagyon sok ember érkezik a világ minden tájáról az Európai Unió felé, nevezük modern népvándorlásnak, vagy migrációnak, vagy nem tudom, menekültügynek. És éppen amit úgy gondoljuk, vagy úgy gondolom, meg én is nekem személyes tapasztalatom az, hogyha valaki, tehát normális esetben az ember nem akarja elhagyni az otthonát, és ez csak akkor teheti meg, hogyha van ott mit csinálni. És,
vagy hogyha olyan helyzetből menekül, ahol az életét veszélyeztetik, és menni kell, és mindegy, hogy hova, és mindegy, hogy milyen áron, de a gyerekét és a családját menti.
Az már egészen extrém és szélsőséges helyzet, ami sajnos elő szokott fordulni, mind az afrikai kontinensen, mind a Közel-Keleten. De ha abból indulunk ki, én nem tudom, ilyen művészemberként azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen idealista gondolkodóként, hogy hát nem kell feltétlenül mindenkinek elhagyni az otthonát. És ebben lehet egy ilyen jellegű segítség, illetve megoldási irány az, hogyha tegyük föl, van egy kórház egy adott helyszínen, ahol majd aztán kell egy-két ember, aki ott tevékenykedik. Tegyük föl a portás, tegyük föl, nem
jó, te munkát ajánlasz. Szerintem ennél súlyosabb most
súlyosabb, de hogy
ez a migrációs kérdés.
Piciben hogy... van egy ilyen vonulata. Tehát piciben van egy ilyen vonulata, hogyha, és akkor most akkor beszéljünk kicsit hivatalosabban, ha a segélyezés helyett fejlesztés és beruházások történnek, akkor lehet, hogy más történnek. Más
tehát helyzet. Te azt gondolod, hogy mondjuk a magyar állam, mondjuk, amit most kerítésépítésre költene, hogy ne jöhessenek be a menekültek, azt abba az országba juttatnánk el, ahol mondjuk éhezés, nyomor, szegénység, betegség van, akkor talán nem ilyen tömegesen hagynák el a hazájukat az emberek, csak azok jönnének, akik valóban az életüket mentik.
Én azt gondolom, hogy minden egyes okosan elköltött euró, vagy forint, vagy dollár a válságövezetekben, adott esetben Afrikában, okosan elköltött, ugyanannyival könnyíti meg az Európai Unió, illetve Magyarország határvédelmi szervezeteinek a feladatát, illetve a pénztárcáját.
És mit csinálnál azokkal a bevándorlókkal, akik életmentés céljából jönnek a családjukkal? Azokat, hogy egyáltalán hogy gondolkodtál ezen, mert egyszer csak majd ott tartasz, mint 30-40 évvel ezelőtt, hogy téged is rossz szemmel néznek az utcán, mert bevándorlónak néznek, és az óriás plakátok, kormányunk által hirdetett óriás plakátok azt hirdetik, hogy te egy nem kívánatos személy vagy ebben az országban.
Én bevándorló vagyok, apám is az. Ez három közül egészen más kategória. Ugye az a gond, hogy ez most összemosódik a kommunikációban. Van a bevándorló, azzal nincsen semmi probléma. Úgy gondolja, hogy ebben az országban szeretné leélni az életét, ide járt egyetemre, vagy nem járt ide egyetemre, csak azt mondja, hogy neki, nem tudom, nyit most egy giroszost, és akkor elkezdi építeni a jövőjét, feleséget szerez, vagy összeházasodik valakivel, gyereket nemzenek.
Jó, a feleséget szerez, ez is egy jó módszer.
Gyerekek születik, stb. Ez a bevándorlók, ez van az illegális bevándorlás, az egy másik kategória, és van a menekült, az egy harmadik kategória.
Na de te bármelyik lehetsz akkor, ha rád néznek, és nem ismernek.
Hát most bármelyik lehetek, igen, olvastam
és
olyat.
És akkor véded magad, hogy te itt jártál egyetemre, te itt éltél, itt
nem magam
születtél.
Védem. Nem magam védem. Én, és olvastam most nemrégében valami cikket, nem tudom melyik heti labban, amiben pár hasonló helyzetben lévő fickó beszélt a véleményéről, mondta a véleményét, és azt mondta, hogy a saját státuszukat próbálják meg védeni azt, amit ők felépítettek. Ez teljesen érthető az egyik oldalról. A másik oldalról viszont van egy nem tudom, ilyen kollektív Afrika tudat egyébként minden afrikaiban. Tehát, hogyha valaki szembe jön az utcán egy fekete, egy másik feketével, köszön neki. Én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül ennyire egyszerű, hogy a saját státuszunkat kell védeni, hanem azért sokkal szociálisabban kell hozzáállni. Nyilván akkor most lehet azt mondani, hogy igen, de hát egy nagy számok törvénye után vagy alapján már nem lehet nagyon szociálisan hozzáállni, mert matematika minden, meg pénzbe kerül. De én azt gondolom, hogy nem a saját státuszunkat kell védeni, a probléma okát kell megtalálni, és meg kell oldani. Ez kizárólag pénz és szándék kérdése. Pénz van, szándék nincs. És addig még ez nem
illetve a megoldásra van szándék, csak rossz szándék hát, van.
Én majd azt mondom, hogy legyen, hogyha már Európai Unióról beszélgetünk, akkor az EU-s szinten történt. Az a gond, hogy az is egy bürokratikus rendszer, mint sok az összes ugyanilyen szerveződés, és lassú a döntéshozatali folyamat.
Azt mondod, hogy édesapád is, és te is tulajdonképpen bevándorló vagy, de itt vertetek gyökeret, itt teremtettetek egzisztenciát. Mit élt meg édesapád, amikor a 70-es években mondjuk ide járt egyetemre, ugye Magyarországra jött?
Igen, nyomdaipari technikumot végezte, mert ő újságíró volt kint, Kongóban, és mondta, hogy akkor egy rokon szakmát szeretne megtanulni.
De miért jött Magyarországra akkor?
Itt eltett ezt a képzést megtanul, vagy...
Mit gondolt Magyarországról? Mit tudott akkor Kongóból, mikor ide települt, vagy ide jött?
Az átlagnál azért jobban informált volt, mert a szakmájából adódóan, ugye az kellett azért néhány dolgot tudnia, meg rálátásabb bírnia. De alapvetőleg mind a két országban megvoltak, mind a magyar rokonoknál, mind az afrikai rokonoknál megvoltak azok a furcsa sztereotípiák, amik ma már nem is lennének furcsák, akkor viszont abban az időben azért volt furcsa, mert nem volt se internet, nem volt mobiltelefon, tehát két egymástól teljesen földrajzilag elkülöníthető több ezer kilométerre lévő család, vagy gondolkodás, vagy kultúra hordozta magába azokat a sztereotípiákat, amit mindjárt mondok is. Tehát a magyar részről érdekes volt az, hogy azt mondták, hogy hát ott biztos fállaknak, meg nem tudom milyen kunyhokban, meg embert tesznek, meg nem tudom mit csinálnak. És a másik oldalról is megvolt, hogy ezek az európaiak nem furcsák, mert a nők is, nem is tudom mi bajuk lehet, hogy két gyereket tudnak szülni csak, vagy egyet. Tehát, és ez egy olyan érdekes történet, amikor viszont megszületett a kisfiú, azért az személyemben, akkor utána mindenki megnyugodott, hogy ezek tényleg, ez az európai nők tényleg meg tudnak szűnni egy homo sapiens.
De hát akkor csak egyet. És akkor mi van a többivel? Akkor
mégis csak igazából
az afrikai rokonoknak.
De nem tudják elképzelni. Más, hogy élik meg azt, hogy egzisztencia, vagy karrier, vagy nem tudom, vagy sárga csekk. Tehát nem nagyon foglalkoznak ezzel a részével. Nekik az az öröm, hogy minél nagyobb a család, és el is tudják tartani.
Akkor ezek szerint édesapád tanulni jött ide, és az eredeti szándéka az volt, hogy hazatér?
Utána hazatér, és az itt Magyarországon szerzett tudással felvértezve, akkor otthon elkezdte ténykedni, de közben szerelmes lett, közben született egy fia, és aztán ugyanúgy visszament, csak a családjával együtt.
De itt lakik, itthon él, nem ment szét a család, nem. Együtt van, mert azért azt is biztos végig tapasztalhattad, hogy elég gyakori, hogy az itt tanuló diákok megnősülnek, születik egy gyerek, és azért visszatérnek, és aztán, hazatérnek.
Igen, és aztán ott a felcseperedő kisgyerek, kislány, kisfiú, meg egy picit furcsa skizoid hatása alá kerül, mert hogy fogalma nincs, hogy mik a gyökerei, és ez probléma. Nagyobb korban jelent majd problémát, kicsikorban
ezt
még
te
nem
is mondja. Érezted, hogy persze hát együtt éltél az édesapáddal, de a családod nagy részével csak ritkábban találkozhattál.
Hát igen, mert ugye még 80-ban jöttünk haza Kongóból.
Tehát éltetek kint.
Éltünk kint, én 4 éves, 4,5 éves voltam körülbelül, és aztán utána 95 volt a következő találkozás a kinti rokonokkal, tehát eltett 15 év. Nyilván nekik egy nevet kellett megjegyezni, ez volt Sorel. Nekem meg ugye jöttek így az infók, ennek is született, tudod, emlékszel, annak született, meg annak is született, már a végén nem tudtam követni, és amikor megérkeztem, nekem igazából akkor még nem voltam én fejben, meg lélekben ott kongói vagy afrikai. Az az utazás valahogy így rendbe tette ezt a kérdéskört.
De az az érzésem, most már nem először találkozunk, hogy ahogy öregszel, idézőjelben az öregszel, mert még nagyon fiatal vagy, de egyre kongóibb leszel. Tehát a szívednek egy jó része az Kongóban van.
Igen, mert nekem ott sokkal tisztábbak a dolgok. Ott nem azt mondom, hogy a világ fekete és fehér, de hogy más dolgok fontosak, és azok mint a család. Tehát ezek ilyen nem tudom, ilyen banális dolgok. Tehát most mondok, hogy hú, de fontos a család, meg tudom,
és ott nagyon fontos
ott
a
nagyon
család.
Nagyon fontos a család, és akkor mondom, egy olyan banális dolgot, hogy tudjunk enni egyszer egy nap együtt. És akkor most ez ilyen, itt ebben a közegben, ahol ülünk, az ilyen, jó, hát persze, de mondjuk itt is lehet, hogy problémát jelent, sőt, tudok is róla, hogy van ilyen jellegű probléma, de hogy ilyen teljesen egyszerű dolgok körül zajlik a mindennapi lét, és nem azért egyszerű, mert hogy nincsenek igények rá, hogy bonyolultabb összefüggésbe lássák a világot, de hogy nem...
Pedig a te családodban van a kvalifikáltabb, tanult. Tehát nem az ősember dzsungelében élő családról van szó, hanem egy jobb színvonalon élő családról.
Igen, hát ők egyetemet végzett. Nagy részt azért a fegyveres testületeknél dolgoznak, vagy rendőr, vagy katona valamelyik, de hogy mind, vagy akadémiát, vagy nem tudom mit végzett, tehát tényleg egy dekorát, hogy ilyen csillagos, mint a jó konyak, vagy csomó csillag. Meg rengeteg nyelven beszélnek, nyilván a helyi dialektusok, és azt érdekes, hogy senki nem veszi figyelembe mindig, amikor megkezdik, hány nyelven beszélsz, hát beszélek angolul, németül, franciául, de nem azt mondja, hogy beszélek szuhailiul, vagy kikongó, vagy lingalául, pedig az is tök más nyelvek, és ugye egy másfél milliárdos kontinensről beszélget, sőt, lehet, hogy most már egyre nagyobb, és ott rengeteg nyelv van, tehát érdekes, és ami nagyon, hogyha még belefér itt a
csak egy reklám lesz, és utána folytatjuk?
Jó, akkor a break után már.
Jó, akkor onnan folytatjuk, Kembe Sorelt azért elmondom, ha a hangod alapján nem ismertek volna meg, és mondjuk a bemutatást nem hallják, reklám után akkor visszajövünk.
Klub Rádió, a beszélgető társ. Ami a héten említésre méltó. Riportok, interjúk, elemzések. Hetes stúdió, délután 3-kor, szombaton a Klub Rádióban.
Reklám. Drágám, a gyerekek miatt már megint rántott húst és sült krumplit eszünk. Nincs más ötleted a vasárnapi ebédre. Gyere, ne izzadj a nyári melegben a konyhában. Menjünk inkább a West Endbe ebédelni, ahol vasárnap a pénzünk kétszer annyit ér.
Vásárolj 1000 forintért vasárnapi menükártyát a West End információs pontjaiban, melyel a West End éttermeiben 2000 forint értékű italt és ételt is vásárolhatsz. A vasárnapi akció részleteit és az akcióban résztvevő éttermeket megtalálod a www.westend.hu oldalon.
West End. Lendületben.
A Lángtékában dedikál vasárnap Szunyog Szabolcs, aki jócskán felkavarta az állóvizet és az olvasókat. Jákob Csillaga című legújabb kötete úgy fogy, mintha ingyen adnák. Július 5-én, vasárnap délelőtt 11 órakor a Lángtékában dedikál és beszélget az érdeklődőkkel. 13. kerület, Pozsonyi út 5. Szunyog Szabolcs és a Jákob Csillaga a Lángtékában.
Így számít a véleménye. Gyors közvélemény kutatás a Klubrádióban. Az MLD-as hívással nem csak a tájékozódást, a Klubrádiót is segíti.
A csütörtöki kérdés a következő volt. Önök szerint igaza van az egészségügyi szakdolgozóknak, hogyha nem teljesíti az Orbán kormány a követeléseiket, akkor felmondanak? A betelefonálók 11%-a nemmel, 89%-a igennel szavazott.
A kérdés a mai napon a következő.
Önök szerint a két farkú kutyapárt plakátjai viszályt szítanak a magyarok között?
Hívja fel a 0691-334-001-es telefonszámot, és ha az ön válasza igen, az 1-es gombot nyomja meg, ha nem, akkor a 2-es gombot. A hívás díja 330 forint. Számítunk a véleményére. 0691-334-001.
Reklám hangzott el. Klub délelőtt.
Folytatjuk a beszélgetést Kembe Sorellel, aki a Magyar Afrika Társaság oszlopos tagja és munkatársa, és ezt örömmel hallottam, mikor én ezt úgy megtudtam. Tehát akkor kicsit most ott járunk Afrikában, és talán arról beszéltünk, de akartál valamit mondani, hogy a családoddal kapcsolatban.
Igen, hogy ők tanult emberek azért, és pont az unokaöcsém, akivel nagyon jobban vagyunk, azzal néha egyel szoktunk menni, hogyha kint vagyok, nyilván csak akkor így esténként, meg a barátaival, akik szintén kollégák, tehát valamelyik fegyveres testületnek a tagjai. És leülünk, és akkor azt hallgatom, ami egy picit ellenében megy a sztereotípiáknak, azt hallgatom mondjuk így sarkítva Afrika közepén egy kis kocsmában, hogy geotermikus energia, szélenergia, megújuló energiaforrás, zöld, és így nézek így rájuk, és mondom, hogy miről beszélgettek, most ez lenne a fontos, hát mi van itt, napsütés, mi? És akkor elkezdenek ott belemenni egy ilyen témába, helyi velem egykorú gyerekek, akik már szerintem a következő generációt képviselik, hát nyilván a következőt már van náluk idősebb, akik most ott a vezetők, de hogy előbb-utóbb ezekből a srácokból lesz vezető, és előbb-utóbb ők hozzák majd meg azokat a döntéseket, amik lehet, hogy most nem születnek meg, és lehet, hogy pont ezért van az, hogy most itt nagyon sokan érkeznek errefelé. Tehát oktatás az egy olyan fontos történet, és megint csak ilyen banális, nem tudom, mondatok ezek, hogy hát anélkül aztán miről beszélgetünk.
Te egy tanult ember vagy, két diplomás, egyiket Magyarországon, másikat Franciaországban szerezted meg a diplomáidat. Gondoltál arra, hogy visszafele, Kongó fele, Afrika fele, pont az oktatásban kamatoztatod azt, amit tanultál, és amit tudsz?
Hát én gondoltam rá, meg gondolok is rá mindig, de hát meg kell hozzá teremteni azokat a feltételeket. Az biztos, hogy mindenki örül annak, tehát az ottaniak örülnek annak, hogyha valaki az európai vagy az amerikai tudásával egyszer csak hazatér, és azt ott próbálja meg kamatoztatni. Nyilván, tehát sokkal konkrétabb lépéseket kéne nekem is tenni ennek érdekében, hogy ez így meg is történjen, de gondolok rá. Tehát
ugyanúgy... Nem, mert arra gondolok, hogy itt tudsz hasznosabb lenni a Magyar Afrika Társaságnál, vagy ott Afrikában tudsz többet tenni az ottani társadalomért, egészségügyért, kultúráért, művelődésért.
Hát, vannak meglátásom, meg rálátásom szerintem dolgokra, de az se baj, hogyha mondjuk egy kicsit szocializálok itt az AHU-nál, a társaságnál, hogy még szélesítsem ezeket a dolgokat, meg egy biztonságosan mozogjak olyan nemzetközi terepen is, ahol ideig nem mozogtam biztonságosan. És aztán lehet egy következő lépcsőfok találni, és ez tényleg csak ilyen talán még most, hogy akkor megpróbálni valami terepen, mondjuk így terepmunkát végezni, mert ott azért tényleg van segítségre szükség, de nem olyan segítség, nem halat kell adni, hanem hálót kell adni.
Igen, ez egy szép mondás. Amikor arról beszéltünk, hogy kiszálltál a jobban-rosszbanból, mert megszületett a gyereked, és szeretted volna látni, hogy felnő, és a család neked fontosabb. Érdekes dolgot meséltél egyszer erről az afrikai saját családodról, hogy ott tulajdonképpen milyen egyszerűen történik a dolog, és ez úgy bennem maradt, hogy mondjuk meghal valaki, akkor nincs hagyatéki tárgyalás meg eljárás, hogy kinek mi jár, hanem a család fő eldönti, hogy kinek mire van szüksége, és ez nagyon nagy különbség.
Hát az hat a óriási. Tehát itt csomó esetben tapasztalom azt, még találkozom ismerősen, és a saját családomon belül is, hogy nem tudom, valaki meghalt, és akkor ez csak egymásnak esnek a rokonok, hogy akkor az a másfél milliós, nem tudom, vigyilló, az aztán most az enyém lesz, mert hogy én nem tudom, raktam hozzá két kerítés oszlopot, meg nem tudom. Ez elképzelhetetlenként. Ott ugye most ilyen furcsa szó, ez a törzsi berendezkedés, nem is tudom, hogy törzsi ez, lehet genetikus. Hogy ott a legidősebb férfi ugye mindig a család fenntartó, tehát nyilván tőle kérnek mindig is segítséget, legyen az anyagi, vagy bármilyen, és tőle kérnek tanácsot is. és el is fogadják a tanács. Nem az van, hogy most beszélgetünk, és aztán utána jó, köszi, hogy mondtál valamit, megyek jobbra, és csinálom azt, amit akartam, hanem elfogadják, elgondolkodnak rajta, és aztán azt mondják, hogy oké, így lesz, mert azt mondtad, és te nem akarsz rosszat nekem. Tehát ő megmondja.
És akkor ilyen szempontból te afrikai vagy európai vagy, mikor mondjuk édesapád Magyarországon mondott egy jó tanácsot, azért azt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy te szó szerint megfogadtad.
Azt nehéz volt 95 előtt még betartanom, 95 után már elgondolkodtam.
Mi volt 95-ben
voltunk kint 15 év után Afrikában, tehát akkor kerültem nagyjából rendbe.
És akkor láttad, hogy mi zajlik.
Igen, ott. És láttam azt, hogy nem azért van, hogy itt nekem itt ő megmutassa, hogy ő az apám, és aztán ő a főnök a házban, hanem ő ebben szocializálódott, ebben nevelkedett, és ő ezt nem azért mondja, akár keményen, akár nem keményen, hogy így fölém kerekedjen, mert hogy az ő státusza az most növekszik ettől, hanem azért, mert úgy gondolja, hogy így kéne csinálni, és akkor csináljam is meg így.
És akkor mit gondoltál magadról, mint mondjuk gyerekként belenéztél a tükörbe, és azért láttad, hogy a bőröd színe kicsit más, mint mondjuk az osztálytársaid, akkor nem gondolkodtál azon, hogy mondjuk az afrikai gyökerek, szokások, hagyományok, azok mások, mint az európai barátai családjában?
Nem. Meg nekem fel se tűnt, hogy más a színem. Nem azért, mert szintéveszű vagyok, ami egyébként vagyok, vagy fel se tűnt. Tehát most, hogyha megkérdeznénk a Zsófit, a páromat, akkor neki nem tudom, hogy azt mondaná, hogy látja-e.
Na, de azért nem akkor feltűnt. Csak feltűnt, mikor középiskolás korodban kicsit meg agyabugyáltak, mert akkor feltűnt, más a bőröd színe.
Akkor feltűnt, meg mondták is, hogy más a színem, és akkor mondtam neki, hogy apám tud róla. Na mindegy, ez csak egy filmből jött.
Persze, melyik volt ez a film?
Fúha, nem magas szőkeszi, nem tudom, az egyik vak volt, és a másik meg süket, és akkor így mennek így mindegy a metróba. Na, Richard Pryor volt, aki mondta, hogy ő volt a vak.
Na, de ezt gondoltad volna, mondjuk még kisebb korodban, hogy elérkezik az az idő, amikor egyszer megvernek azért, mert más.
Hát én gondoltam volna, hiszen nem volt ennek semmi előzménye. Egyik pillanatra másikra középiskola első évében, ahol jártam suliba, egyszer csak itt előkerültek srácok, bakancs, nem tudom milyen tenrepszínű gatya, majd pufi dzseki, kopasz fej, és akkor mondják, hogy elveszed a munkahelyet, elveszed az iskolahelyet, és akkor mondom erre a választ, hogy igen, apám vállalkozó, magyaroknak ad munkát, én meg felvételiztem, volt egy ponthatáron, arról nem tettek, hogy ennyire hülye vagy, hogy nem vettek fel. Na és akkor utána elkezdődik a bécsi keringő egymás között, ugye, és akkor kinek ez szakad szét, kinek az szakad szét, és akkor van egy menekülési fázis, amiből ugye az ember jól jön ki, mert gyorsan fut.
Na de ez nem egy rémesen hasonló helyzet majd, amikor most a illegális, vagy akár nem illegális bevándorlóknak ugyanezeket a mondatokat mondják, mert hogy elveszed a lehetőséget, a munkahelyet előle, menjél haza?
Az már régen probléma, hogy most hogy egyszerűsítsük le, valaki elindult Csádból, valamilyen módon megérkezik ide a röszkéhez, vagy akárhova, teljesen mindegy, nincs semmilyen ismerőse, nem beszéli a nyelvet, fogalma nincs, hogy hol van egyébként, mert azt mondták, hogy erre kell jönni, vagy erre jöttek sokat, és akkor majd ő veszi el az én munkámat. Tehát akkor nagy probléma van alapvetőleg. Tehát, hogyha egy ilyen ember el tudja venni, és nem a pejoratív értelmében mondom ezt az ilyen embert, akkor probléma van.
Fordítva mi a helyzet? Ha mondjuk én most elindulnék Kongóba szerencsét próbálni, leszállok a repülőtéren, akkor hogyan fogadnak engem?
Két lábon járó hitelkártya, rögtön.
Ez az első, ami
ez az első.
De ha szegény vagyok.
Akkor is az vagy, mert tudják, hogy drága a repjegy. Tehát, és neked van arra pénzed, akkor viszont, hát akkor gazdag vagy. Tehát teljesen mindegy, hogy éppen összekuporgattad a, nem tudom, 10 év alatt, akkor te gazdag vagy. De nem ennyire sarkított azért egyébként ott. Nyilván azt tudják, hogy neked azért több van a zsebben, mint nekik általában. De hogyha ebben a közegben, ahol vagyunk, és ezt szeretnéd kint, egy, nyilván meg kell tanulni az adott nyelven, de hogy azt leszámítva...
De az angol az nem elég adott nyelvnek?
Nem, mert ugye franci gyarmat volt, és ott...
Ja, akkor franciául tudja, de az jó.
Az teljesen jó. És aztán a tudást, amit nyilván az évek alatt itt sikerült felhalmozni, azt imádnák kint. Azt imádnak. Nyilván meg kell találni azokat a kapukat, ahol ugye hogy be is engednek. De hát ehhez meg kell ismeretség, akkor hogyha tényleg ezen gondolkodsz, akkor
szólok meg a népes családodnak is szólok. Nagyon szépen köszönöm Kembe Sorelnek, és jó munkát kívánok neked az Afrika Társaságnál. Szerintem nagy szükség van ott rád.
Köszönöm.
Látunk még majd a televízióban? Egyszer?
Most én nem tudom. Ha rajtam múlik, egy ideig nem. De ha nem rajtam múlik,